értékek iránt, ugye most gondoljon vissza mindenki, aki kora által megtehet ilyet, hogy mennyire a nyugati életforma kommunikációját jelentette az, mondjuk a 60-as években, hogy az embereknek, főleg fiatal embereknek mondjuk nyugati cigarettadobozokból voltak gyűjteménye, és azok szépen el voltak helyezve a tetrei sornak a megfelelő polcain, vagy az üveg nyugati üvegek, italos üvegek, amik ugye miért voltak ott? Azért, mert azt reprezentálták, és itt ez az üzenet, hogy mi azt az italt valaha megmentünk. Tehát, hogy hozzájutottunk a nyugati kultúrához. A kutatásainknak egy része az arra vonatkozott, hogy nagyon foglalkoztunk a kozmetikai cikkeknek a magyar társadalomban való különböző jelentéseivel, és ott borzasztóan érdekes interjúkat kaptunk, például a tekintetben, hogy ugye 70-es években volt Magyarországon a szappanforradalom, amikor minden évben ugye más illat, nyugati illat divat volt, és akkor ezek a szappanokat egyrészt ajándékként lehetett használni, hogy az ember bement a tanácsba, hogy elintézze a nem tudom én milyen lakáskérelmét, akkor elvitt az ügyintézőnek egy önvirág szappant, mert akkor mondjuk éppen az volt a divat. Ami például nyugati szociológusok, akiknek ezt elmeséltük, azok teljesen meg voltak ebből döbbenve, mert ugye ha nyugaton az ember bemegy, mint egy francia hivatalos, odaadott az ügyintézőnek, akkor az azt jelenti, ma vajon fontos, hogy mosakodjon már meg, ugye itt pedig ennek kifejezetten ajándék funkciója volt. Pontosan érdekes volt, hogy bevittek minket az interjú alanyok a saját fürdőszobáinkba, és akkor nem csak, hogy a nappaliban láttuk az üres üvegek kiállítását, hanem a fürdőszobában az üres nyugati flakonoknak, meg egyedeknek a hasonlóan a kiállítását, és ez jelzett egy társadalmi státusz. És még az is érdekes volt, hogy a családon belül voltak ilyen szabályok, hogy ugye az igazán divatos nyugati kencsefűték, azt ugye általában a családanya használhatta. A gyerekek ne használják a Krém 21-et, nekik jó a kékvörös magyar szappan. Szóval ez borzasztó érdekes volt az, hogy milyen pici különbségeket jeleztek ezek a tárgyak. Mint az ezeknek a tárgyaknak a használati értékében, ugye a kékvörös szappannak, vagy a baba szappannak ugyanúgy alkalmas volt arra, hogy arra használják, hogy lemossák az emberek a kezük alaposzt, mint a Krém 21 szappan. Csak annak volt egy más társadalmi értéke, jelentett valamit, ami abban a tárban megtestesült, miközben azokat az értékeket tulajdonképpen a mi társadalmunk kapcsolta hozzá. Most, hogy ez mennyire rendszerű tud lenni, arra hadd egy másik példát. Néprajzosok figyelték meg, és írták le azt, hogy mennyire rendszerű például a népviseletben a színeknek és a formáknak a használata. Én láttam egyszer egy ilyen helyzetet, és egy néprajzos magyarás el nekem, azokban a falvakban, ahol megmaradtak a hagyományos régi népviseletek, ott ugye a vallási ünnepeken az asszonyok és nem a férfiak, tehát a nők népviseletben mennek a templomba, ugye mint egy hagyományos helyre, és ott a hagyományos értékeket jelenítik meg. Például Palócföldön teljesen szabályos az, hogy ezekben a falvakban, amelyekkel megtartották a népviseletet, legalább az ünnepi, a szakrális alkalmakra, ott a templomban való elhelyezkedés és a ruháknak a kinézet, az teljesen szabályosan leírja az adott falunak a társadalmi struktúráját. Mit értek ez alatt, ugye? Képzeljék el a templomnak a belső szerkezetét, ugye elől az oltárnál áll a pap, vele szemben első sorban állnak az eladó sorban lévő fiatal lányok, tehát 18 év körüli fiatal lányok, gyönyörű a legszebb, a legszínesebb ruhákban, de egy 8 szoknyával kiteményítve, sok piros van a ruhákban, stb. És természetesen a fejük nincs bekötve. Tehát az, hogy magyarul ugye azt mondom, hogy valakinek bekötötték a fejét, az egy nagyon konkrét dolog, ugye az azt jelentett, hogy félhez ment, és ez a népviseletre épült, ez a kifejezés, és jelzett valamit, egy társadalmi státuszt, hogy ez egy eladó lány. A templomban a második sorban állnak azok a fiatal nők, akik férhez mentek az előző évben, vagy az előző években. Be van kötve a fejük, rendővel, de még mindig nagyon színesek a ruhák, és nagyon sok szoknyájuk van, és így tovább. Ki nálunk egy kicsit hátrább válnak azok a szintén férjes fiatal nők, akiknek már gyereke is van, és így megyünk egyre hátrább, ezek állnak. Aztán az idősebb nők már ülnek az első sorokban, és akkor megyünk hátrább, úgy lesz az idősebb nőknek a ruhája még mindig nagyon hintett, de egyre sötétebb színek kell, és egész pontosan egy néprajzos le tudja olvasni, hogy attól függően, hogy milyen színű virágok vannak egy nőnek a szoknyáján, hogy élnek-e a szülei és éle a férje vagy nem, mert ez is változik. Ugye tetszett, nem varják át a ruhákat minden alkalommal, amikor meghal valaki a családban, hanem ezek öröklődő ruhák, és az egyik ember a másikból megkapja. Tehát egy közös, nem csak, hogy a közös tudás van meg erről, hanem a tárgyakat is közösen birtokolják. Tehát tökéletesen leírja a falu társadalmi szerkezetét, az értékviszonyokat, az, hogy ki hol áll a templomban, és ki milyen ruhában. Na most ezt nem akarok nagyon hosszan időzni a példánál, és az egészet évek csak azért hozom föl, hogy érthető lehessen az, hogy a nem kommunikációs célra használt tárgyakból, folyamatokból is képezünk jelrendszereket, és ezeket is használjuk kommunikációra, amit arról nem is beszélek, tényleg csak utalok arra, hogy kitűzőket használunk, jeleket használunk arra, hogy politikai és egyéb üzeneteket közöljünk egymással. Na most tehát tulajdonképpen elkezdtem belemenni abba, amit úgy lehet nevezni, hogy a jeltipológia, vagy a jelrendszer tipológiája. Ugye, mert először is mondtam azt, hogy vannak természetes jelek, szintomák, ugye rád, jelek, meg a füst, stb. És vannak a mesterséges jelek, tehát azok, amit már emberi társadalmak hoztak létre. A mesterséges jelek között is csináltunk két nagy csoportot, amivel eddig beszéltem, a kommunikációs célra létrehozott jeleket és a nem kommunikációs célra létrehozott, de mégiscsak jelként funkcionáló jeleket. Aztán beszélhetünk más szempontokból is, ugye szoktam, a legismertebb jeltipológia, az a hármas, ami ugyancsak Pörsz nevéhez fűződik, amikor arról beszél, hogy mi a jelölő és a jelölt közti kapcsolatnak az alapja, és ugye ennek alapján szoktak beszélni indexről, ikonról és szimbólumról, ahol ez a három abban különbözik egymástól, hogy indexikusak azok a jelek, ahol valamilyen okokozati kapcsolat van a jelölő és a jelölt között. Például, hogy a kereszttáblákat hozzam példának, ugye a megállni tilos, az onnantól kezdve érvényes, ahol a tábla áll. Tehát a tábla helye és a tiltás helye az egymással okokozati kapcsolatban van. Tehát ez indexikus értelmezése a kereszttáblának. Ikonikus az, amikor valamilyen fajta hasonlóság van. Ez persze nem csak képi hasonlóság lehet, mint ahogy mondjuk a vadveszély táblánál az, hogy szarvast rajzolunk oda a táblára, ugye ez egy ikonikus kapcsolat, de az ikonikus az, tehát mint mondom, nem csak képi, hanem más típusú hasonlat is lehet, tehát amikor az előbb azt mondjuk, hogy a hangutánzó szavak valamennyire igyekeznek azt a hangi jelenséget visszaadni, amelyikre vonatkoznak, az is egy ikonikus eleme ezeknek a jeleknek, és végül szimbolikusak azok a jelek, ahol teljesen önkényes a kapcsolat, ahol még ilyen motivációk sincsenek, mondja Pörsz. És hát számos más szempontból lehetne még a jeleket tipizálni, és csak kettőt emelnék ki, mert ennek még a későbbiekben lesz jelentőséget, a két további. Az egyik az, hogy szokták a jeleket az szerint értelmezni, vagy az szerint csoportosítani, hogy milyen érzékszervekkel fogjuk fel őket, és ennek alapján lehet beszélni látható és hallható jelekről. Igen ám, ugye látható jel volna mondjuk egy kép, szertáblalás, vagy mondjuk egy vitázó kép, és hallható jel természetesen az emberi beszéd. Azonban nem az az érdekes, hogy melyik milyen értékszerűbe hatnak, hanem az az érdekes, hogy milyen módon szerveződnek, és ezért például az írás, amúgy a látási terünkkel érzékelünk, azt mégis a hallható jelek közé soroljuk olyan értelemben, hogy a hallható jeleknek az a legfontosabb specialitása, hogy lineárisak. Tehát van elejük, és utána folyamatosan mennek, és van végig. És ugye ez akkor a szempontból lesz érdekes, hogy hogyan lehet őket befogadni. Tehát egy lineáris jelet, ugye én itt elkezdek beszélni, nem lehet visszafelének hallgatni, nem lehet visszafelébe fogadni, hanem csak abban a sorrendben, ahogy ezt előállították. Szemben egy képpel mondjuk, ahol nem tudjuk meghatározni azt, hogy milyen sorrendben fogjuk fel a képnek a különböző elemeit. Ugye léteznek különböző szociálpszichológiai kísérletek, hogy ide tesznek elénk egy mondjuk egy bonyolult festményt, és hogy van rá bizonyos esély, hogy bal felső sarokból kezdjük el megnézni, de azért mégsem ilyen módon áll össze egy kép értelmezésünk. Tehát ez egy nagyon fontos különbségtevése a jeltipológiának, az szerint tehát, hogy lineárisak-e, vagy nem lineárisak a különböző jelek, és ennek akkor lesz majd jelentőség, erre legközelebb vissza fogom térni, amikor majd az új eszközök kapcsán létrejövő intertextualitásról beszélünk, akkor erre vissza fogok térni. A másik olyan dolog, aminek jelentősége van, az pedig a jelek kapcsolódásának a lehetősége. Tehát, amiről már korábban is elkezdtem beszélni, ami ugye arról szólt, hogy egyrészt a jelek között, amit itt az előtt felrajzoltam, vannak bizonyos szabályok, amelyek meghatározzák, hogy egymással milyen viszonyban vannak. Ennek alapján mondhatom azt, hogy ugye vannak bizonyos jelek, mondjuk így jelölöm őket, amik egymás helyet használhatók, és mondjuk más jelek, amik nem használhatók. Mondjuk itt azt mondom, például ez egy nagyon egyszerű példa, hogy itt vannak a főnevek. Tehát mondhatom, hogy az asztalpiros, mondhatom, hogy a szénpiros, és mondhatom, hogy a falpiros, és akkor az asztal, a szék és a fal, azok valamilyen szempontból olyan kategóriába tartoznak, amik egymás helyet állhatnak. És ezt nevezik úgy, hogy a különböző jelrendszereknek ez a paradigmatikus rendeződése, ami azt jelenti, hogy vannak olyan csoportok, amelyek egymás helyet állhatnak, tehát egy azon egy paradigmát alkotnak, még szemben mondjuk itt a piros, az az arcik, az orvos és a nem tudom, minden áll egy közös paradigmában. És ugyanakkor, tehát ez tulajdonképpen egy strukturális szerveződés a jelrendszereinknek, miközben van neki egy másik fajta szerveződése, az, amit úgy nevezhetünk, hogy szintagmatikus szerveződés, és ez azt jelenti, hogy ezeket a különböző paradigmákba tartozó jeleket kombinálhatjuk egymással, és ugye mondhatok ilyen mondatokat, hogy a gyerek alszik, a tanár beszél, a kutya ugat, és így tovább, és akkor azt látom, hogy helyettesíthetem. Tehát az előbb ugye azt láttuk, hogy ezek egymás helyett is állhatnak, most meg azt látjuk, hogy azok, amik ebben a csoportba tartoznak, meg amik ebben a csoportba tartoznak, azok egymással összekapcsolhatók egy összetett jellé. Tehát paradigmatikus és szintagmatikus viszonyban vannak egymással a jelrendszer elemei, és ez lehetővé teszi azt, hogy, és a dolognak ez a lényege, hogy komplex jeleket használjunk. Tehát ugye nem az történik, hogy úgy kommunikálunk egymással, hogy időnként számítatunk egy-egy jelet, hanem ezek a jelek egymással kombinálódva egy nagyon komplex szerkezetben kommunikálódnak. Na most, ha idáig eljutottunk, akkor föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ha itt ilyen komplex módon kommunikálódnak, akkor vajon hogy teszik lehetővé azt, hogy ezekkel jelentéseket hozzunk létre. Tehát végül is mi az, most láttuk valamennyire leírva azt, hogy néz ki belülről a jelrendszer, milyen tulajdonságai vannak, de most akkor ezt hogy használjuk és hogyan hozunk bele velük létre kölcsönös jelentéseket, vagy kölcsönös megértést és közös jelentéseket. Tehát egy kicsit erre a témára szeretnék most áttérni. Ugye ehhez először is arra szeretnék hivatkozni, hogy nagyon problémás az, hogy a jelentés, a jelentéseket hogy határozhatjuk meg. Ugye először is már láttuk, hogy ez a jelölt-jelölt kapcsolat ez változik, és hogy ez egyénileg nem változhat, de a társadalom által determinálóan. Ugye mondhatjuk azt is, hogy a jeleink abból a szempontból, hogy hogyan viszonyulnak a világ tárgyaihoz, a világ objektumaihoz, most visszautalok erre a zárára. Tehát hogy mi a jel és a világ tárgyai közti viszony, abban is vannak különbségek, a tekintetben, hogy vannak olyan jelek, amik ugye egy a valós világ tárgyának egy egész csoportjára vonatkoznak. Azt mondom, hogy asztal vagy kutya, az nem jelöl ki egy bizonyos objektumot, hanem az objektumoknak egy egész csoportját. Ugyanakkor vannak olyan jeleink, amiket, hogyha megnevezünk, akkor azok a való világnak egyetlen egy tárgyát jelölik ki, vagy egyetlen egy objektumát, mondjuk a személy nevek ilyenek. Azt mondom, hogy harmadik Napóleon, vagy 14. Lajos, akkor egyetlen egy van, nem a tárgyak egy osztályát jelölik ki, hanem egyetlen egyet. És mi van azokkal a jelekkel, amelyeket ugyanilyen jól tudunk használni, de nem tudunk rámutatni a valóságnak egyetlen egy darabkájára se, amelyekre ezek vonatkoznak. Mondok egy ilyen példát, Kenta úr, egyébként se látott még ilyet, vagy Marslakó, vagy nem tudom, de nem csak ilyeneket tudunk mondani, ilyen általunk elképzelt figurákat, ami tehát nem részei a valóságnak, hanem mi a jelentése annak, hogy csak, vagy is, vagy napnek. Ugye van jelentése, mindenki érzi azt, hogy a napneknek más a jelentése, mint a hosszöznek, vagy a rarenek, de nincs a való világnak olyan objektuma, amire hivatkoznánk, amikor ezeket a jeleket használunk. Viszont van valami fajta képmás. Tehát van valami fajta jelentés, és erre leszünk kíváncsiak. Tehát ezen a következőben két dologgal fogok foglalkozni. Nem fogok foglalkozni avval, amit úgy neveznek, hogy szintaxis, ami a különböző jelek közti kapcsolatra vonatkozik. Nem fogok foglalkozni avval, amit úgy neveznek, hogy szigmatika, ami a jelek és a való világ objektumaira közti kapcsolatra vonatkozik. Viszont fogok foglalkozni két dologgal, avval, amit úgy neveznek, hogy szemantika, ami tehát arra vonatkozik, hogy a jelek és ezek a képmások, ezek a fogalmak milyenek, tehát a jelentések, hogy épülnek fel a fejünkben. És utána később fogunk foglalkozni avval, hogy a jelek és a jelhasználók közötti kapcsolat milyen, amit pragmatikának nevezek, ez majd a vége felé lesz. Na most akkor nézzük meg egy kicsit ezt a szemantikát, tehát azt, hogy mit tudunk arról, hogy a jelek és a jelentések, a képmások, a fogalmak között mi a kapcsolat. Átfogulom egy pár dolgot azért. Hát először is azt lehet mondani, hogy orzasztóan nincs a rendelkezésünkben, vagy nem áll a rendelkezésünkben valami jó jelentés elmélet. Tehát azt lehet mondani, hogy nincsenek igazán biztos jelentés elméleteink. Ugye próbálkoztak először azzal a különböző nyelvfilozófusok, szemiotikusok, hogy megpróbálták a jelentést ilyen apró elemekből leírni, és például megpróbálták a jelentéseket ilyen kis bináris opozíciókra, tehát egymással szembe álló kis jelekre, vagy jelentés darabkákra osztani, és akkor például különbséget tenni a között, hogy ha azt mondom valakire, hogy legény, akkor az jelenthet-e. Ugye ez először is egy érvelmet jelent. Ha azt mondom, hogy legény, akkor biztos, hogy ez egy férfit jelent. Tehát leírhatom a legény szó jelentését abban, hogy plusz ember, plusz férfi, meg mindenféle más dolgokat még, illetve le tudom-e vajon írni ilyen bináris opozíciókkal a legény szónak mondjuk azt a jelentését, amit abban találunk meg, hogy mondjuk amikor azt mondom, hogy ez valaki legény a falán, vagy legény a dákon. Ugye amikor a legény szónak van valami olyan jelentése is, hogy hát ez igaz, igen, tehát ellétezik valami virtus van benne, végre hajtott valami. Nem tudom leírni ilyen bináris opozícióban. Le tudom-e írni a legény szónak azt a jelentését, hogy ha megnézzük, hogy még milyen helyzetekben használjuk a legény szót, akkor ugye tudjuk azt, hogy például legénynek hívták a mesterség a téhekben például ugye azokat a fiatal embereket, akik már nem irasok voltak, tehát már valamilyen szintjén voltak a mesterség elsajátítottának, de még nem tették a mesterlistájukat. Tehát a mesterségben előrehaladásban egy nem a legmagasabb szinten voltak. Vagy ugye legénynek hívták a régi hadseregben a tisztnek a szolgáját. Tehát látható, hogy a legény szónak van valami fajta olyan jelentése, de még a régi vidéki nyelvhasználatban is, hogy a legény annak még nem volt családja, nem volt házasság, ugye a társadalmi struktúrában is valami alacsonyabb helyet foglalt el. Tehát van a legény szó jelentésében valahol egy olyan jelentés árnyalat, hogy ez nem befejezett, nem érte el a csúcspontot, és ezt nem tudjuk leírni ilyen szabályos kis jelekkel. Tehát most ezt azért mondom ezt a példát, mert azt akarom ebben illusztrálni, hogy a jelentés elméletek általában két nagy csoportra osztható. Egyrészt azokra, amelyek megpróbálják valamilyen formális eszközökkel megragadni a jelentést, például mondjuk ilyen plusz-minusz jelekkel, és akkor ugye egy idő után eljutunk odáig, hogy nem tudok pontosan azokat a dinámis opozíciókat megjelölni, amik pontosan leírják az egyik szónak a jelentését egy másikhoz képest. A jelentés elméleti iskoláknak egy másik része pedig valamilyen használat elmélet iskolaként apostrofálható, ahol tehát azt próbálják meghatározni, hogy milyenek azok a nyelvi környezetek, amelyekben egy-egy kifejezés használható, egy-egy szó használható, és akkor mondjuk már különbség lesz például a legény és az aglegény szavunk között, mert ugye felmerül az a kérdés, hogy egy legény, aki nem házas, vagy egy, ami ugye akkor azt jelenti, hogy azt jelenti, mint egy aglegény, akkor kérdezhetem azt, hogy hány éves korból kezdve nevezhetek valakit aglegénynek. Ugye egy 6 éves gyereket még biztos nem. Tehát van-e valójában szabályunk arra, hogy akkor az aglegény terminus mikor adhatunk valakinek. Na most ez ugye csak egy példa, szóval ez nem is a legjobb példa arra, hogy borzasztóan sok mindentől függ az, hogy ezek a jelentések milyen árnyalatokat vesznek föl, mikor, milyen kontextusban, melyik jelentés árnyalatán közelebb ahhoz, amit ki akarunk fejezni. Vagyis, hogy azt kell mondanom, hogy ott tartunk, vagy ott a 20. század 60-as éveinkben ott tartottunk, hogy egyrészt nem állt a rendelkezésünk egy igazán jó jelentés elmélet, másrészt pedig elkezdődött egy gondolkodás arról, hogy vajon a szabad jelentését kellett keresnünk, vagy valami más. És erre hadd mondjak megint példákat, hogy ha tegyük fel, hogy jól meg tudjuk határozni a szavak jelentését, hiszen szótárakat írunk, és ugye bele vannak írva a szavaknak a jelentései. De mit történik akkor, hogyha olyan mondatokat mondok, hogy János meglátta Annát, és Péter is meglátta őt. Mit kire vonatkozik, hogy ilyenkor az ő? Annát. És hogyha azt mondom, hogy János meglátta Annát, és Anna is meglátta őt, akkor meg János, ahol ugyanazt a szót használom. Tehát úgy tűnik, hogy a mondat elkezdett, és befolyásolni fogja azt, hogy a szavak mit jelentenek, hogy nincs időm végigjelten ezt a jó játékot, és megkérdezném azt, hogy ki szerint mit jelentenek a következő mondatok, hogy Károly túlhangos bánnak. Ugye ez valamit kell a háttértudásunkból mozgós, hiszen ugye tudnom kell, hogy a bánbán egy szerep, és a Károly az egy színész. Ugye ezt a mondatot tudom, hogy Károly túlhangos bánbánnak. Még Károly is túlhangos bánbánnak. Károly túlhangos még bánbánnak. Ugye, hogyha most mindenki végig gondolja, hogy mit jelentenek ezek a mondatok, akkor kiderül, hogy egész más következtetés vonult az egyik vagy a másik mondatból arról, hogy a bánbán szeretnie, és hogy a Károly nem színésznie. Úgy mondom, nem játszunk ezt végig, de azt mondom, hogy azt a példamondatot mondom, hogy János legfúgyutános, de becsületes. Akkor azon kívül, hogy a republikánus szó jelent valamit, én hozzátettem egy jelentés árnyalatot, ami csak ebből a mondat szerkezetből jött elő. Vagy ha azt mondom, hogy strukturalistának nevezett engem, vagy én is értegetni kezdtem őt. Amikor ugye megint azt mondom, hogy hozzátettem egy olyan jelentést árnyalatot, ami nem biztos, hogy benne volna a strukturalista szónak a szótári formájában. Tehát ugye aztán a sérek közepe felé, vagy eleje körül zsenúzi az, hogy nem elég a szavak jelentését, nem elég, hogy nem tudjuk lenni a szavak jelentését, de még nem a szavak jelentésével van csak a baj, hanem abban is baj van, hogy a jelentések azok nagyobb kontextusoktól is függhetnek, és hogy akkor ezeket vajon hogy tudjuk megragadni. Erre jön ugye egy megint csak egy német nyelvfilozófus, Gottlob Frege, aki azt mondja, hogy ráadásul kétféle jelentéssel van dolgunk, még a szavak esetében, ugye, kifejezések esetében is. Ugye más az, amikor azt mondom, hogy én, és más az, amikor ő mondja, hogy én. Ugye mind a két esetben a szó ugyanazt jelenti. A szó azt jelenti, hogy a beszélő, a saját maga. Mégis, tehát a jelentés az ez, de a mindkét esetben más a referens, tehát másra vonatkozik, amikor ő mondja, hogy én, meg amikor én mondom, hogy én. Azt mondom, hogy a legutóbbi futball világbajnokság jött egy csapata, akkor ezt mindannyian üvesszük, de mondjuk minden második évben egy másik csapatra vonatkozik. És az is lehet, hogy én most nem tudom, hogy melyik csapatra vonatkozik, mert nem elfelejtettem, hogy ki nyerte a legutóbbi futballvilágbajnokságot. Vagyis azt mondja a Frege, hogy a szavaknak, a jeleknek, a kifejezéseknek két különböző típusú jelentése van. Az egyik az, amit jelentésnek hívhatunk, amihez nem kell más, mint pusztán az a nyelvi kompetencia, ami minden anyanyelvű beszélőnek megvan, és a másik pedig a referencia, vagyis az az utalás, amit a valóság valamelyik elemeként kijelöl az adott kifejezés. És a különbség, amire Frege rámutat, az tulajdonképpen ez meg ez. Hogy azt mondja, a legutóbbi futballvilágbajnokság győztese, és nem tudom, hogy melyik ez a csapat, de értem a kifejezést, akkor itt vagyok. És amikor tudom, hogy ez az olasz, és hogy tavaly előtt a francia volt, akkor meg itt vagyok. Ugye akkor a valóságnak valamelyik konkrét objektumára is utalok egyben. Tehát Frege különbséget tesz e között a kétféle jelentés között. És akkor megpróbálnak ebben operálni a különböző jelentés elmélet iskolát, és akkor azt mondják, hogy hát először is ugye vannak olyan jelek, amelyek, ahol ugyanannak a jelnek lehet azonos a referenciája, de különböző a jelentése. Ez ugye az, amikor azt mondom például, hogy azonos a referenciája és különböző a jelentése, ez a Lancaster példa, ugye azon folyamán úgy hangzik, hogy a principia matematika társszerzője hosszú életű volt, és a másik mondat meg úgy hangzik, hogy a határozott leírások elméletének megalkotója hosszú életű volt, és akkor ugye azt mondom, hogy ez két különböző emberről tett állítás, nem, mert tudnunk kell hozzá, hogy mind a kettő Bertrand-Russellre vonatkozik. Tehát a principia matematika társszerzője és a határozott leírások elméletének megalkotója, miközben a jelentések különbözőek, a referencia ugyanaz, és ugye az ellenpéld, amit azt mondom, hogy a referenciák különbözőek és a jelentések azonosak, mondjuk az én, amikor két különböző ember. Tehát egyrészt ez kiderül. Másrészt viszont szemben állunk avval a problémával, hogy vannak olyan jeleink, aminek hol van referenciája, hol nincs referenciája, sőt, eljutunk odáig, hogy ugye megvizsgálhatjuk azt, hogy bizonyos kijelentések, amiket teszünk, azok igazak-e vagy hamisak-e. Ugye azt erről mondtam már, hogy vannak olyan jelentés elméleti iskolák, amelyek megpróbálják valami nagyon formális eszközökkel leírni a jelentést, és ugye azt állítják, hogy akkor tudom megállapítani mondjuk egy mondatnak a jelentését, és ha meg tudom állapítani az összes olyan logikai előfeltevést, amelynek fenn kell állnia ahhoz, hogy az adott mondat vagy igaz, vagy hamis legyen. Tehát mindegy, hogy igaz, vagy hamis, de meg kell vizsgálnom, hogy milyen előfeltevések kellenek ahhoz, hogy ezt egyáltalán kimondjam. Tehát például ahhoz, hogy azt a mondatot mondjam, hogy a király kopasz, ahhoz hogy ez igaz legyen, vagy hamis legyen, ahhoz egyáltalán kell egy király. Mert különben a mondatot nem is lehet mondani. Mondatnak nincs igazság értéke, hogyha nincs király. Akkor ugye vannak ilyen jelentés elméletek, amikkel ezzel foglalkoznak, hogy nagyon precíz logikai eszközökkel megpróbálják leírni azt, hogy milyen igazságfüggvények, milyen előfeltételek kellenek ahhoz, hogy egy mondatnak az igazságérzékét meg lehessen állapítani. Ezek borzasztó jól működnek, csak egy baj van ezekkel az igazságfüggvényekre épülő jelentés elmélettel, hogy Tárnál, a Bécsi iskola, tehát ilyenek tartoznak. Ide az a baj velük, hogy a mondatoknak eleve csak egy kis részéről tudnak valamit mondani, hogy eleve csak az állító mondatokról tudnak valamit mondani, mint avval a mondattal, hogy jaj, de réges vagyok, ebben nem tudnak semmit kezdeni, mert nincsenek előfeltételei, vagy nincsen, nem lehet igazságfüggvényeket hozzárendelni. És akkor utána kiderül, hogy nem csak ez, ez az egyik probléma velük. A másik probléma velük az, ami utána kiderül, hogy vannak olyan mondatok, amelyeknek néha megadhatók az igazságfüggvényei, máskor meg nem adhatók meg az igazságfüggvényei, vagy máskor mégiscsak használható, miközben az igazságfeltételek nem állnak fel. Erre hadd mondjak egy példát. A példa itt hangzik, hogy Franciaország jelenlegi királya fogva. Ez a mondat, megadhatók az igazság függvényei minden olyan állapotban, amikor Franciaországnak van királya. Most az más kérdés, hogy amikor Franciaországnak a királya éppen kopasz, mondjuk Kopasz Károly, akkor a mondat ráadásul igaz, és amikor mondjuk első Ferencet neki egy igaz előre mindenig ér hosszú zöndör haja volt, akkor meg nem igaz. De mi van akkor, hogy a Franciaországnak nincs királya? Akkor ezzel a mondattal például az igazságfüggvényeken alapuló támadika nem tud mit kezdeni. Márpedig ezt a mondatot nagyon érvényesen használni lehet. És akkor itt mondanám azt, hogy a 20. február 60-as éveinél ott tartunk, hogy két nagy iskola titulál egymással szemben, hogy azok, akik azt mondják, hogy a jelentéseket ilyen formális eszközökkel lehet megragadni, és azok, akik azt mondják, hogy a használat alapján, ugye a később Wittgenstein is ilyen, hogy a használatot kell megvizsgálni, csak a használatot nem tudják sehogy sem szabályokkal leírni. Most hogy jön ide ez a mondat, vagy miért kap értelmet ez a mondat? Azért, mert használni lehet ezt a mondatot, például 1974-ben Franciaországban, amikor éppen Mitterrand és Juncker rendben között folyik egy nagy politikai csata az elnökválasztásért, amit ugye tudunk, hogy akkor először Juncker tesztelni ezt meg, és amikor a franciák akkor 74-ben ezt a mondatot használták, akkor ez egyértelműen Valéry Giscard d'Estaingre vonatkozott, nem tudom, ki emlékszik a képére, ez is egy nagy, lófejű ember volt, nagyon fokat volt a feje. De nem csak azért lehetett őt a Franciaország jelenlegi királyának nevezni, mert elnökké választották, hanem azért is, mert itt, és ez volt a mondatnak az iróniája, mert minden francia tudta, hogy ez az ember egyrészt borzasztóan büszke arra, hogy a 15. Lajos egy törvénytelen gyermekének a leszármazottja, másrészt pedig nem igazából nemes, hanem ezt a Dessen csak a saját maga ragaszkodta a család nevéhez. Tehát, hogy ugye van itt egy játszma a királysághoz való kapcsolatot, és ettől ennek a mondatnak rögtön értelme lett a 1974-es francia kontextusban, tehát hogy a használat és azok a nyelvi és egyéb kognitív kontextusnak az elemei, amelyek abban a társadalomban akkor érvényesek, ezt a mondatot mégiscsak használhatóvá teszik. Most itt tartunk rá akkor, amikor 1962-ben berobban a társadalomtudományi gondolkodásba, nem azt, hogy John Austin, az a oxfordi filozófus, aki egyesíteni fogja ezt a kétféle elmélet típus, tehát azt az elméletet, amelyik megpróbálja a jelentéseket szigorú logikai szabályokkal leírni, de csak az állító mondatokra érvényes, meg a másik, amelyik a használattal próbálja a jelentéseket leírni, csak éppen nem tudja semmilyen módon rendszerezni, szabályokkal foglalni, és tehát egy ilyen teljesen kaotikus elméletként létezik. Austin 1962-ben megjelenik abban az elmélettel, aminek az a neve, hogy beszédaktus elmélet, és akkor mint egy ezer egy éjszaka holnap így folytatni. Jó, és akkor holnap legyen 5-kor, azt mondom.
Akkor holnap is a dolgok?
Hát,